Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Ószövetségből, Jónás proféta könyvének harmadik részéből, a harmadik rész teljes egészében, azaz mind a 10 verset. Tekintettel arra, hogy ez hosszú ige szakasz, ülve hallgassuk Isten igéjét. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz másodszor is, mondván, kelj fel, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és hirdesd néki azt a beszédet, amit én parancsolok néked. És felkelt Jónás, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa volt Istennek, 3 napi járó föld. És kezdett Jónás bemenni a városba 1 napi járóra, és kiáltott, és mondta, még 40 nap, és elpusztul Ninive. A niniveiek pedig hittek Istenben, böjtöt hirdettek, és nagyjaiktól fogva kicsinyekig zsákba öltöztek. És eljutott a beszéd Ninive királyához, és felkelt királyi székéből, levetette magáról az ő királyi ruháját, zsákba borítkozott, és ült a porba. És kiáltának és szólának Ninivébe a királynak és fő embereinek akaratából, emberek és barmok, ökrök és juhok, semmit meg ne kóstoljatok, ne legeljetek, vizet se ígyatok, hanem öltözzenek zsákba az emberek és a barmok is, és kiáltsanak az Istenhez erősen, és térjen meg kiki az ő gonosz útjáról és az erőszakosságból, mely az ő kezükben van. Ki tudja, talán visszatér és megengesztelődik az Isten, és elfordul haragjának búsulásától, és nem veszünk el. És látta Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjukról, megbánta Isten azt a gonoszt, amelyről mondotta, hogy végrehajtja rajtuk, és nem hajtotta végre. Isten szent lelke tegye áldottá közöttünk és bennünk Isten igéjét. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt. Így. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy szent lelked titokzatos, mégis hathatós munkája és győzelme, hogy most itt lehetünk. Templomban lehetünk, előtted lehetünk, és veled. Hisszük, hogy azért hívtál, csalogattál, vontál ide bennünket, mert valamit akarsz velünk. Kíváncsian várjuk és kérjük. Most magunk is ezt kérjük, hogy szólj hozzánk, taníts, beszélgess velünk. Segíts megérteni azt, amit üzensz. Segíts hinni, hogy az a te szádból jön. És segíts mozdulnunk úgy, hogy az neked kedvedre, nekünk javunkra legyen. Ezért kérünk, hogy tégy, Urunk, bennünket áldássá. Könyörgünk gyülekezetünk betegeiért, imádkozunk a közöttünk lévő gyászolókért, és nagyon hálás a szívünk azért, hogy meghallgattad a mi könyörgésünket. Jézus Krisztusért. Amen. Az ige meghallására készülve 162. számú dicséretünk 7. versét énekeljük. Prédikáltas szent igédet, felséges Isten! Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az Új Szövetségből, a Máté írása szerint való Szent Evangélium 12. részéből, annak 41. versét. Jézus ezt mondja, Ninive férfiai az ítéletkor, együtt támadnak majd fel ezzel a nemzetséggel, és kárhoztatják ezt. Mivel, hogy ők megtértek a Jónás prédikálására, és ímé nagyobb van itt Jónásnál. Foglaljunk helyet. A keresztény egyházban ezt az időszakot, amiben most élünk, bőti időszaknak nevezik. Bőjtben vagyunk. Ezzel a fogalommal és mindazzal, amit ez a fogalom takar, foglalkozik mind az Ószövetség, mind az Új Szövetség. És nagyon érdekes, hogy nem csak az Ószövetség és az Új Szövetség gyülekezetei számára ismert dolog a bőjt fogalma és maga a bőjt eseménye, hanem minden nagy világvallás népei is ismerik a bőjtöt. Más vallások, úgynevezett pogány vallások is ismerik a bőjtöt, és gyakorolják is benne magukat. Sokszor sokkal komolyabban, sokkal mélyebben, sokkal bensőségesebben, mint mi keresztény emberek. Egyébként is a bőjt az nem csak egy vallásos fogalom és egy vallásos gyakorlat, a bőjt az élet természetes része, mert a bőjt lemondást jelent. A bőjt lemondást jelent, és az élet természetes része. Bizony bőjtöt jelent, amikor egy édesanya és egy édesapa gyermeket vállal, vagy gyermekeket vállalnak, mert nagyon sok mindenről le kell mondaniuk a gyermekért. Az élet törvényszerűsége a bőjtölés, mint fogalom, hogy lemondok valamiről, valamiért. Testi-lelki lemondást jelent a bőjt, önmegtartóztatást valamilyen céllal. Ez a cél rendszerint egy magasztosabb cél. A Biblia mutat nekünk mind az Ó, mind az Új Szövetség bőjtölő embereket. Tudunk arról, hogy a mi Úrunk a Krisztus Jézus maga is bőjtölt. A legismertebb talán a 40 napos bőjtje, szolgálata munkája kezdetén. Aztán ismerjük Jézus tanításait is a bőjtről. Ha meg kéne fogalmazni, hogy általában mit jelent egy keresztény ember számára ez a szó, akkor talán az a legegyszerűbb megfogalmazás, hogy nem eszem, ezt jelenti a bőjt. Bőjtölni annyit tesz, mint hogy nem eszem. Ha egy kicsit beljebb van valaki már a kereszténységben, akkor hozzáteszi azt is, hogy és ez alatt az időszak alatt, amíg talán napokon keresztül is bőjtölök, azaz nem eszem ténylegesen semmit, több időt töltök azzal, hogy imádkozzak, hogy csendben legyek Isten előtt. És ezekből a csendekből csodálatos lelki dolgok tudnak születni. A bőjt az azt jelenti, hogy valamiért vagy valakiért valamilyen életemet, sorsomat, szeretteimet érintő nagy dologért, valakiért, egy emberért, megtartóztatom magam, lemondok az evésről, hogy csendben ott legyek vele és az ügyemmel az élő Isten előtt. Ha elhinnénk, kipróbálnánk, szebb lenne az élet körülöttünk. A Biblia beszél külön arról is, hogy vannak speciális dolgok, amelyekhez kell a bőjt, ha Isten elé állunk. Csodálatos, mély, igei tanítások sokasága van előttünk a bőjtről. Nagyon keveset tudunk róla. Kedves testvérek, keresztény emberek számára minden fizikai, testi bőjtnek kell, hogy legyen lelki dologgal is kapcsolata. Hiszen a bőjt végül is, a végső célját tekintve, mindig lelki. Lemondok valamilyen testi dologról, valamilyen lelki dologért. Szívből ajánlom mindannyiótoknak, próbáljátok ki. És szabad talán ennyi személyeset megjegyezni, hogy életemnek volt néhány olyan évtizede, amikor minden évben 5 napot végig bőjtöltem. Nem ettem. És nagyon hasznos idők voltak ezek az Isten előtt töltött csendek és imádságok. Kedves testvérek, ma egy váratlanul kitört bőjtről fogok beszélni. Tulajdonképpen semmi előzménye nem volt. Ez pedig nem más, mint egy városnak, Ninivének a bőjtje. Ninivében nem hívő emberek éltek, nem templomba járó emberek, nem vallásos emberek, nem keresztény emberek. És mégis feljegyezte Isten igéje, hogy ebben a városban egyszer kitört a bőjt. És a város minden lakója, kicsik és nagyok, bőjtöltek. Még a király is. És lelki módon megváltozott az egész város. Mássá lettek az emberek. Kedves testvérek, ez a bőjt végül is olyan előzménnyel indult, hogy Isten maga elé állította az ő emberét, Jónást, és azt mondta, hogy menj el Ninivébe, mert a bűneik, a gonoszságaik már olyan nagyszámúak, hogy felhatoltak én elém az égbe. Menj el, és hirdesd meg az ítéletemet. Jónás egy nagy dilemma előtt állt. Semmiképpen nem akart elmenni Ninivébe, hogy beszéljen a város lakóinak arról, hogy a bűneiteket valaki számon tartja. És kimondta felettetek az ítéletet. Jónás dilemmája az volt, hogy van-e értelme prédikálni? Van-e értelme Isten igéjét az embereknek hirdetni? Van-e egyáltalán értelme? Érdekli az embereket majd Ninivébe? Meghallgatják? Elhiszik? Komolyan veszik? És ahogy végig gondolta Jónás, mindezt végül azt a döntést hozta, hogy nincs értelme prédikálni. Az embereket nem érdekli, az emberek nem fognak megváltozni, az emberek nem hiszik, hogy van egy Isten, aki tud róluk mindent. Nincs értelme prédikálni. És ahelyett, hogy Ninivébe ment volna, Tarzusba ment, ott egy hajóba szállt Jónás, lement a hajó aljába, végül belemenekült az álomba. Ahogy ment, Isten szavával ellentétes módon mindig lefelé ment, egyre lejjebb. Az engedelmesség helyett az engedetlenségbe, a prédikálj helyett, a szólj az ő bűneikről helyett, az álom némaságába. Testvérek, amikor a tékozló fiú elhagyta az apját, minél messzebb ment, annál lejjebb ment. Amikor Istent elhagyjuk, minél messzebb megyünk Isten szavától, annál lejjebb megy az életünk. Jónással ugyanezt történt. De nem volt mese. Egy hosszú menetelés végén Isten újra elmondta neki, menj be a városba, és mondd el az ige hirdetést. Ez így szólt. Még 40 nap, és elpusztul Ninive. Rövid kis ige hirdetés volt. Ennyi volt az egész. De félelmetes, nem? Megrendítő. Kedves testvérek, itt most hadd jegyezzek meg csak annyit, hogy az Isten beszéde az olyan, mint a mag, amelyiket Isten elveti, és az a lényeg, hogy el legyen vetve, hogy mikor lesz belőle majd élet, az az Isten titka. Jónástól nem azt kérte, hogy mondd Jónás, mi a véleményed, hanem azt mondta, hogy menj és mondd el ezt a mondatot. Még 40 nap és elpusztul Ninive. Hát ki szeret ilyen prédikációt mondani? Agyonvernek. Ő se akarta elmondani semmiképpen. Teljesen biztos volt benne, hogy értelmetlen, felesleges időtöltés. Senki nem fogja elhinni, hogy van egy Isten, aki számon tartja a Ninivébe lakó emberek bűneit, és már annyi van belőle, hogy az égre kiállt. És Isten nem nyeli le tovább, nem hagyja szó nélkül. Sőt, kimondta az ítéletet. Semmiképpen nem akarta elmondani ezt a mondatot, és mégis egyszer rákényszerült, és elmondta, és lásd csodát. Ezt olvassuk, és a Ninive beliek hittek Istenbe, nem Jónásba, nem az ige hirdetőbe, hanem abban, aki a mondatot adta az ige hirdető szájába. És a Ninive beliek hittek Istenbe. És válaszul böjtöt tartottak. A meghallott ige szíven találta őket. És úgy válaszoltak rá, hogy megtértek böjtölve. Kicsik és nagyok. Még a nagyfőnök, a király is. Azt olvassuk, hogy a magasságos trónjáról leszállt, zsákruhába öltözött ő is, és leült a porba. A bűnbánata, az alázata jeleként a többiekkel együtt. Megtértek. Kedves testvérek, most hadd mondjak erről a megtérésről csak annyit, hogy az Isten kegyelme rejtve mindenütt jelen van ebben a világban. Mindenütt. Ez a mi nagy szerencsénk. És nem tudjuk, hogy melyik az a pillanat, amikor Isten mindenütt jelenlévő, titokzatos valóságként mégis jelenlévő kegyelme egyszer átölel, mert a kegyelemnek az a lényege, hogy át akar ölelni. A kegyelem ott volt Ninivébe is, azt mondja az ige, hogy Ninive az Úr városa volt. Minden hitetlen lakója az Istené volt. Ma úgy mondanánk, minden ateista, mind azt mondja az Isten, ez mind az enyém. Az egész város, minden hitetlen embere az enyém. És Isten kegyelme ott van titokzatosan Ninivébe a városba, és várja Isten kegyelme a pillanatot, hogy ezt az istentelen várost átölelje. Hogy megbocsásson, hogy megmutassa nekik, hogy szeretlek bennőtöket, de így nem mehet tovább az élet. Úgy tért meg, kedves testvérek, ez a város, hogy böjtöltek az emberek, átélték azt, hogy Isten kegyelme jelen van közöttük, nem tudják, hogy hogyan. De az a szó, az a mondat, amit elmondott Jónás az ő igehirdetésében, hogy még 40 nap, és elpusztul Ninive. Isten valóságos, nekik szóló, személyes szavaként jutott el a fülükbe, a szívükbe, és nem söpörték le magukról. Hanem alázatban meghajtották magukat Isten előtt. Nem magyarázkodtak. Zsákruhába öltöztek. Elismerve a jogos ítéletét Istennek, bűnbánatot tartva, szégyenkezve Isten előtt. Kedves testvérek, a böjt lemondást jelent. Lemondani arról könnyű, amit nem szeretek, de a böjt olyan lemondást jelent, lemondani arról, amit szeretek, amit szeret a lelkem, a szívem, a testem, én magam. Ninive lakóiról azt olvassuk a történelemben, hogy a gyönyörűségesen szép ruhák szerelmesei voltak, annyira, hogy híresek voltak róla. Szerették a szép ruhákat. És hitték azt, hogy az emberek azonosítják őket a szép ruhájukkal. Hogy amilyen csillogó, ragyogó a ruhájuk, olyan a bensejük is. De Isten azt mondta, a gonoszságaik már ott vannak előtte. Testvérek, ne higgyetek semminek a takarásába. Ne higgyetek a jómodor takarásába. Isten elől nem lehet eltakarni semmit. Ne higgyetek a vallásosság takarásába. Ne higgyétek el, hogy bármi eltakar Isten elől bármit az életünkből. Isten a szíveket vizsgálja. És bár az a nép azt hitte, hogy aki rájuk néz, úgy látja őket, hogy ilyen emberek ők. Hát tetszik látni a gyönyörű ruhájuk mögött, gyönyörű a lélek, a smink mögött. Egy nagyszerű ember van, pont olyan ragyogó, szép. Isten meg azt üzente, mindent tudok rólatok. Kiabálnak az égig a bűneitek. Isten elől semmit nem lehet semmivel eltakarni. Kedves testvérek, különös böjtöt tartottak Ninivébe. Így fogalmaztam meg, bűnböjtöt. Bűnböjtöt tartottak Ninivébe. Lemondtak a bűneik takargatásáról, és Isten elé tették a bűneiket. Ez a bűnböjt. Nem akarták takargatni Isten előtt többé a szeretet bűneiket. Nem akartak hazug és képmutató emberek maradni. Lemondtak szeretet bűneikről, melyeket sok minden eltakart, és ahogy énekeltük, levéve a bűn ruháját, zsákruhába öltöztek. És Isten elé álltak bűnbánattal, és Isten elé tették mindazt, amiben megítéltettek. Böjtöt, bűnböjtöt tartani azt jelenti, hogy lemondok egy szeretett bűnömről, amiről tudom már, hogy bűn. És Isten elé teszem. Mit gondoltok, van nem szeretett bűnünk? Ami mondjuk csak úgy ránk ragadt. Nem tehetek róla. Csak úgy rám ragadt. Csak úgy rám tapadt. Nem vagyok érte felelős. A Biblia szerint nincs. Csak szeretett bűneink vannak. Szeretjük őket. Azért tudunk velük együtt élni, bármennyit ártanak is. Csak szeretett, kedvelt testemnek, lelkemnek igazolt bűne van. A bűnbőjt azt jelenti, hogy lemondok, és Isten elé teszem koldus ruhában, ami bűnné lett az életemben. Alázatban, bűnbánatban, őszintén és igazán. Testvérek, koldus ruhába szépülünk meg, mert az a bűnböjt ruhája. Szépek vagyunk, amikor koldus ruhában vagyunk Isten előtt. Amikor bűnböjtöt tartunk előtte. Igazából csak koldus ruhába tudunk igazat mondani magunkról. Csak koldus ruhában. Tudjátok, az illik ránk Isten előtt, a koldus ruha. Ebben a ruhában végre senki fölé nem akar emelkedni az ember, hanem mint a király alászállni akar. Kedves testvérek, amikor eljött Jézus közénk, akkor nem egy királyi udvarba érkezett, hanem egy istálló jászolába. És aki királyi palotába kereste, nem találta. Aki a koldus jászolban kereste, ott találta. Tudjátok, Jézus a porban ülőkhöz jött. Jézus nem a saját királyi trónján üldögélő, bűneit megmagyarázó, dolgok mögé elrejtő emberekhez jött, hanem a porban ülőkhöz, akik koldus ruhába öltözve állnak meg egyszer előtte, azaz bűnbánatban, bűnböjtben. aki fönt ül a trónján, az soha nem fog találkozni Jézussal. Ő a zsákruhás porban ülőket keresi, akik bűnböjtöt tartanak. Ninive királya maga is zsákruhába öltözött, porba ült, bűnböjtöt tartott, és ezt mondta. Ki tudja, talán visszatér és megengesztelődik az Isten, és elfordul haragjának búsulásától, és nem veszünk el. Jónás egymondatos prédikációjára megtért egy világváros. Királyostól gyermekig mindenki. Amikor Jézus Jónásról beszél, akkor végül azt mondja, de nagyobb van itt Jónásnál. Én. Kedves testvérek, ha látja Isten a bűnböjtünket, és ha azt követi, hogy megtérünk a gonosz útjainkról, és cselekedeteink kedvesek lesznek Isten elől, akkor tudhatjátok mind, hogy visszavonta Isten az ítéletét. És majd ő veszi le rólunk a zsákruhánkat, a bűn bánat ruháját, a koldus ruhát, hogy fehér ruhába öltöztesse az ő fiai gyermekeit, királyi ruhába, az üdvözültek öltözetébe. Ma ezen a böjti vasárnapon Isten igéje bűnböjtre hívott, hogy átöltözhessen, fehér ruhát adhasson, királyi gyermekké tehessen. Imádkozzunk. Igazad van, Urunk, hogy a bűnök olyanok, mint a láncok, és úgy tudnak megkötözni, hogy az ember mozdulni is alig képes. Abban is igazad van, hogy mi sokkal inkább eltakarni szeretnénk az általad megláttatott és már általunk is ismert bűneinket, hogy ne kelljen szembefordulni velünk, hogy ne kelljen olyan radikális átöltözésbe részesnek lennünk, mint a csillogó ruha és a zsákruha között van. Köszönjük, hogy ma mégis azt a reménységet hoztad elénk, hogy te szereted azokat, akik meghajtják magukat bűnbánatban te előtted. Áldunk és magasztalunk, hogy ez lehetséges mindannyiunknak. Engedd, hogy olyan bűnböjtöt tartsunk, amiben gyönyörködsz te, és javunkra van nekünk, és mindazoknak, akik között élünk. Köszönjük, hogy le kell szállni az én trónról, a kivagyiság trónjáról, az álruhák és álarcok magaslatából, a takargatott vétkek magaslatából. Köszönjük, hogy nem löksz el bennünket, ha jövünk hozzád ezekkel. Köszönjük, hogy nem ítélsz el, de megbocsátasz és felemelsz. Kérjük bocsánatodat a mi vétkeinkre, Urunk, a Krisztus Jézusért. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát, és az iratterjesztésben különösen is fölhívom a figyelmeteket a Bibliaolvasó kalauzra, ugye egy vezérfonal mentén, egy kalauz mentén olvassuk napról napra Isten igéjét. Az eddigiek elfogytak, és az iratterjesztő testvérem szólt ma Isten tisztelt előtt, hogy beszerezte az újakat. Egyébként meg ajánlom mindenkinek az iratterjesztésünk szolgálatát. Csodálatos, nagyszerű könyvek vannak ott gyerekeknek, ifjaknak, házasulandóknak, válságban lévőknek, gyászolóknak, és egy csomó olyan dolog, amit haszonnal tudunk forgatni. Azokat különösen is biztatom, akik még életükben nem mentek be odáig. Innen az én jobb kezem felől, ezen a lépcsőn fel, és ott van az iratterjesztés. Legalább tessék egyszer körülnézni. Biztos vagyok benne, hogy sok nagyszerű dolgot lehet ott mindenkinek találnia. Ajánlom szeretettel a testvérek figyelmébe. Jövő heti alkalmainkat jelzem. Kedden este 7 órakor a fiatal felnőttek Biblia órája van, szerdán 7:30-tól kóruspróba. Csütörtökön ugye március 15-e nemzeti ünnep, az alkalmakat nem tartjuk meg. Pénteken az ifi órák az ifi vezetők szerint elmaradnak. Szombaton 10 órakor konfirmáció, és vasárnap 10 órakor istentisztelet, ugyanebben az időben gyermekistentiszteletet is tartunk, és gyermekmegőrzést is vállalunk. Kedves testvérek, hadd jelentsem örömmel, hogy tegnap a kórusunk egy gyönyörű koncertet adott itt ebben a templomban. Ebben a két hajóban többen voltunk, mint ahányan ma vagyunk, és akik eljöttek a gyülekezet tagjai közül, biztos hálásak voltak az élő Istennek, hogy részesei lehettek ennek. Köszönjük a kórusnak. Újra hirdetem, testvérek, hogy minden magyar állampolgárnak lehetősége van adója 1%-ából, 1%-a felől rendelkezni, 2x1%-ra is van lehetőség. Az egyik 1%-ot kérjük, ami egyházközségünk kapunyítás elnevezésű alapítványa számára. Ez egy közhasznú alapítvány, amit kimondottan a szegény gyerekek segítésére, támogatására hozott létre a gyülekezet. Tudjunk róla, hogy ilyen célra adjuk, ha megtesszük, hogy felajánljuk az 1%-unkat. Gyászoló testvérek is vannak ma közöttünk. Az elmúlt héten kísérték el szerettei Kovács Istvánné testvérünket, aki 91 esztendőt élhetett. Isten nagyon vigasztalódást a közöttünk lévő gyászoló hátramaradottaknak. Isten tiszteletünk végére érkeztünk. 162. számú dicséretünk 9. versét, utolsó versét majd a himnuszt énekeljük. 162.9. Áldott vagy te magas mennyben, felséges Isten.